Készen állnak, testvérek?
Ülnek.
Jó. Rendben. Hát akkor nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt önkényesen ki lettem nevezve házasság szakértőnek, erős túlzással. A lényeg az, hogy egyre több ilyen felkérést kapunk, feleségemmel egyetemben is, hogy ilyen témában szolgáljunk. És ezt nagyon nagy szeretettel megköszönjük az Úrnak, mert ezáltal nagyon sokat formál a mi házasságunkon.
Csak azért,
így van. Tudjátok, hogy elég sokat bajunk, nyomorúságunk, problémánk, úgyhogy mi ezáltal nagyon sokat fejlődtünk. Reméljük, hogy másoknak is tudunk valamit ebből tovább adni. Engedjétek meg, hogy egy igével vezessem fel az egész szolgálatomat. Nem fogom ezt az igét magyarázni, ez csak az egésznek a biblikus lelki alapját fogja megadni, viszont ez fontos, hogy szem előtt tartsuk minden alkalommal. Az Efézusiakhoz írott levél 5. részéből olvasom az igét, 21. verstől egészen a fejezet végéig, tehát Pál apostol levele az Efézusiakhoz, 5. rész 21-től fejezet végéig. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testén. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Erre csak áment lehet mondani. Jó, hát azt a címet kaptam, hogy házasság frissítve. Utólag tudtam meg, hogy nemrég megjelent egy ilyen könyv itt a Kolozsváron, igen, gondolni a kiadó gondozásában. Nem akkor mondja, csak világítjadó. Kónya Zoltán. Igen, nem ismerem őt sem, a könyvet sem. Úgyhogy ez nem az a könyvnek, annak a könyvnek a bemutatása, mivel hogy azt nem ismerem, hanem mindazt, amit én megértettem ez alapján, a cím alapján, és előre bocsátom azt, hogy a feleségem sokat segített ennek az előadásnak az elkészítésében, és hogyha testileg nincs is itt, de lelkileg ő is itt van, és együtt tartjuk ezt a bemutatót is. Jó, ha megkérdezzük a házaspárokat, ezt megint így magunkba kell majd szavazni, jó, tehát nem kell felnyújtani a kezünket, hogy miként vélekednek a saját házasságukról, hogyha kellene ugye egy skálán ezt értékelni, hogy a nagyon rossztól egészen a nagyon jóig, akkor a legtöbbször elhangzó vélemény az az lesz, hogy hát tűrhető, elég jó, közepes, igen, hogy hallom, átlagos, nincsenek nagy hullám völgyek, hál' Istennek. Ez az általános kép. Lehet, hogy önök is hasonlóképpen vélekednek, vagy találkoztak ezzel. Azért, hogy kicsit mélyebben belemegyünk a dolgokba, kicsit mélyebben önmagunkban nézünk, meg a házasságunkat megvizsgáljuk, akkor már előjöhetnek ilyen vélemények is, hogy hát, kicsit szürke, kicsit szintelen, időnként unalmas, hát úgy jól el vagyunk egymás mellett, mint a befőttek a Svájcban. Igaz? És miért mondom mindezt el? Azért, mert ahogy felolvastuk az igében, nem szabad és nem lehet keresztény emberekként megelégedni azzal, hogy a házasságunk megüt egy olyan közepes, átlagos szint. A keresztény ember házasságának a mércéje az ott volt az igében. Krisztus és az Anya Szent Egyház szeretet kapcsolatát kell kiábrázolnia. Nem kevesebbre hivattunk el keresztény házasságban, házastársaként, hogy azt a szeretet közösséget, ami van Krisztus és az ő egyháza között, ezt is nekünk valamiképpen a házasságunkban be kell mutatnunk. És ezt nem készen kapjuk. Ez nem hull az ölünkbe akkor, amikor boldogan házasságot kötünk, hanem bizony ezért az első naptól kezdődően, de már előtte is, dolgozni kell, fáradozni kell, munkálkodni kell, nagyon sok mindent kell belefektetni. A házasságot karban kell tartani, mert magától soha nem lesz jobb. Magától, ha mindent sorsára hagyunk, akkor minden csak romlik. Csak rosszabb lesz. Igaz? Tehát javulni nem fog. És van arra is tapasztalat, meg példa is, hogy a legszebben induló házasságok, a legnagyobb ígérettel kecsegtető házasságok is viszonylag nagyon rövid idő alatt is tönkre tudtak menni. Egy-két éven belül egy csodálatosan induló állampár, és most nem a hollywoodi állampárokra gondolok, hanem akár még hitben járó testvéreknek a házasságára is tönkre tudott menni. Mert nem volt megfelelő törődés, befektetett munka, hát menni fog ez. Elindultunk, és akkor ez rajta vagyunk a sinen, és ez célegyenest erősen előre megy. A házasságot nagyon sok minden veszélyezteti, és ahhoz, hogy beszéljek arról, hogy mit jelent frissíteni a házasságot, először ezekről a veszélyekről fogok beszélni, illetve konkrétan egy nagyon-nagyon erőteljes veszélyről, amit a híres francia író Honoré de Balzac is megfogalmazott, amikor azt mondja, hogy a házasság az tudomány, és a házasságnak állandóan harcolnia kell egy minden felfaló szörnyeteg a megszokás ellen. A megszokás, az unalom, mint az egyik legnagyobb veszélyforrás a házas életben, mondjuk így a keresztény házasságban, maradjunk akkor belterjeinkben, közösségeinkben, és beszéljünk akkor erről. Több éves vagy évtizedes egymás mellett élés magában rejti ezt a kísértést, ezt a veszélyt, hogy megszokjuk egymást. És úgy el vagyunk, úgy el leszünk egymás mellett, és itt most a megszokást inkább negatív értelemben fogom használni, mert nyilvánvaló, hogy egymáshoz csiszolódunk, megszokjuk egymásnak az érzéseit, gondolatait, tehát sok minden jót is meg lehet szokni egymással kapcsolatosan, de itt most, mint szörnyetekről lesz szó, a megszokásról és az unalomról. No, hát itt van előttünk egy szép pár, hát úgy néz ki, hogy ez az esküvőjüknek a napja, ugye mennyasszonyi vőlegény, és bátran indulnak neki az életnek, tele reményekkel, tele vágyakkal, milyen jó lesz, milyen áldott lesz. Egy irányba néznek, átölelik egymást, nem látjuk az arcukat, de mégis feltételezzük, hogy boldogok, és alig várják, hogy elinduljanak erre a csodálatos kalandokkal teli áldásos útra. De ha nem fognak munkálkodni attól a naptól kezdve a házasságukon, ahogy elindultak, ha nem fogják frissen tartani a közöttük levő kötődést, szeretet kapcsolatot, akkor előbb csak bekopogtat, aztán pedig befészkeli magát az ő kapcsolatukba is a megszokás, az unalom, a szürkeség. Az a cím az adásnak, hogy házasság frissítve, ez számítógépes nyelven úgy van, hogy update. Update-elni kell, hogyha valami elavult, hogyha valamit ugye meghaladott lesz, akkor frissíteni kell. A számítógépen nagyon sokszor kell update-elni, hát a házasságnál is nagyon sokszor kell update-elni, mert nagyon könnyen out of date lesz az egész, vagyis elavult, túlhaladottá lesz sok minden, megszürkül, beleszürkül, igaz? És igényli a frissítést. Találtam egy nagyon aranyos képet, nekem nagyon tetszik. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. Mit ábrázol ez a kép? Itt most egy kicsit interaktív lesz ez az előadás, én úgy szeretem. Azért is hozott képeket, hogy vizuálisan bele éljük magunkat, és mondjuk el azt, amit látunk, amit gondolunk, amit érzünk. Jó? Mit ábrázol ez a kép? Tessék mondani, mit látunk rajta? Nekem nagyon tetszik. Egy szívet, igaz? Felhőt is lehet látni, esetleg ugye tükröződik a... Tócsát lát, igen. Lábnyomot? Ott a hátra van egy lábnyom is.
Még jó, hogy nem a szívet tiporja.
Még nem a szívet tiporja az a lábnyom. Így van.
Férfi lábnyom lát.
Férfi lábnyom, igen. Jó nagy férfi lábnyom. Jó. Hát valóban ez egy tócsa. Egy szív alakú tócsa. Hát ölelkező pár is lehetne, de már ebben már nagyon nagy fantázia kell, hogy ez vele hát, lássuk. Szabad a gazdatár, kit mit lát vele.
Itt még nincs el a maga
hátosság. Igen. Maradjunk abban, hogy ez egy szív alapú tócsa. Ugye a szív az általában a szerelmet, a házasságot jelképezi, igaz. Viszont ez a kép számomra nagyon sokat mondó volt, hogy nagyon sok házasság jellemezhető ezzel a képvel. Ugye szív, van szerelem, van sok minden, de van valami, ami nagyon jellemző rájuk. És erre találtam egy ilyen szót, hogy egy kicsit megállóvizesedett ez a kapcsolat, ez a házasság.
Akkor nem befelegzett.
Nem befelegzett, hanem megállóvizesedett. Vagyis nincs benne már igazán élet, nincs benne lüktetés, nincs benne éltető sodrás. Ha követtük figyelembe a magyarországi házasság hetét, akkor az idei házasság házaspárja arca ezt a címet adták, az éltető sodrásban ezt a címet adták az idei képnek, és ők elmondták, hogy mit értettek ez alatt. Hát ez a kép ez pont ennek az ellenkezője, tehát nincs benne már éltető, lüktetés, nincs benne tűz, szenvedély, nincs bizsergés, ami ott volt az elején. Erről tudnék sokat beszélni, amikor először hozzáért az én könyököm, a feleségem könyökéhez, amikor nem is randira mentünk, hanem csak együtt mentünk színházba alapon másokkal egyetemben, de véletlenül egymás mellé kerültünk. Csak véletlenül, véletlen történt. Igen, és akkor, amikor úgy véletlenül közeledett a könyök és hozzáért, akkor ilyen 220 voltnyi feszültség kezdett el. Na és hát ebben az állapotban már ez a fajta bizsergés nincs, kihúnyt a tűz, a szenvedély. Elmondom őszintén azt, hogy ez a szófordulathoz a legkisebbik lányunk Teodóra adta az ihletet, hogy ilyen kis szófordulatot alkossak. Kárpátalján jártunk, és hát ott elég rossz állapotban vannak az utak, és még annál is rosszabb, mint ahogy el tudjuk képzelni. És vannak időnként ilyen macskaköves szakaszok is, és egyszer csak megyünk, és akkor elérkezünk egy ilyen szakaszhoz, és Teodor a lányunk felkiált, hogy mi, meg macskakövesedett az út.
A macska rúgja meg.
Meg macskakövesedett az út. Na. Úgyhogy megállóvizesedett a kapcsolat. Jó, milyen tünetek jelzik azt, hogyha megállóvizesedett, megpocsolyásodott egy kicsit, ha kihúnyt ugye belőle a tűz? Sok minden lehet, csak néhányat fogok itt most megemlíteni, a teljesség igénye nélkül. Az első, az a felszínes kommunikáció. Amikor nincs igazi mély beszélgetés, én közlés a társunkkal, és nagyon sokszor azért, mert nem tapasztalunk kellő odafigyelést, kellő figyelmet a társunk részéről, ahhoz, hogy igazán el tudjuk mondani azt, ami bennünk van, ami bánt, nem tapasztalunk megértést és odafigyelést. Felszínes mindennapi témákat megbeszélünk, tehát kommunikálunk egymással, nincs az, hogy nem beszélünk, beszélünk, csak felszínen beszélünk. Elmondjuk, hogy a gyerekkel mit kell tenni, hogy most ez történt, hogy most ide megyek szülőértekezletre, hogy most meg kéne csinálni a lefolyót, stb. Tehát ez is kommunikáció, de ezek felszínes kommunikáció. Ezek nem valóságos kommunikációk a házasságban. Ez tehát az egyik tünete, amikor már ilyen felszínessé válik a kommunikáció. A másik az érzelmi elszegényedés, amikor nem merjük igazán kimutatni a valódi érzelmeinket, mert félünk a bennemértéstől, félünk az elutasítástól, félünk a sebezhetőségtől. És egyszerűen magunkba folytjuk az igazi érzelmeket, nem beszélünk róluk nem fejezzük ki, elfolytjuk, magunkba folytjuk, és különösen negatív érzelmekkel kapcsolatosan mondható el, de nyilván a pozitív érzelmekkel is, de a negatívakkal talán inkább szomorúság, harag, félelem, ami bennünk van, nem merjük megosztani őszintén mélyen, mert félünk a visszautasítástól, félünk, hogy most nem fog ránk figyelni, most nem ér rá, most nem igazán érdekli. Ez már mind-mind annak a jele, hogy valami nem működik jól, valami megállóvizesedett. Aztán egy nagyon nagy veszély ez a fajta beleszürkülés a hétköznapokban. A mindennapi rutinszerű feladatok végzése, ugye megszokott ugyanazon forgatókönyv szerint telnek sokszor a napok, nem? A legtöbb családban munkahely, otthon, takarítás, főzés, mosogatás, egyebek. Tehát és ebben a rutinszerű mindennapos feladatokban, hétköznapokban bele lehet szürkülni, mert nincsenek igazán ünnepnapok. Vagy nem éljük meg ünnepnapként az ünnepnapot, akár a vasárnapot sem, amelyet megszakítanák ezt a fajta monotóniát. Amúgy zárójelben kis gondolat, van a fején a szöget kiadvány, ahol ilyen gyermekek által, meg gyermek dolgozatokból összeválogatnak jó kis beszólásokat, és az egyik kötetben van egy ilyen, hogy az új felvidésű Biblia, és hát ott sok mindent leírnak, hogy miket találtak ki a gyerekek, és van egy ilyen kérdés is, hogy hogy nevezik azt, amikor a keresztény férfinak csak egy felesége lehet? Monotóniának. Azt monotóniának nevezik. Szóval monotónia. Vagyis hiányzik a szín a házasságból. Hogyha visszaemlékszünk arra a képre, nagyon szép volt, az is szürke volt az a kép. Nem egy színes kép volt ott az elején a házaspárról, hanem tudatosan, szándékosan egy szürke, fekete-fehér képet választottam. Aztán ezzel szinte együtt jár az, hogy nincs már romantika a házasságban. A romantika hiányzik, ez szorosan kötődik a beleszürküléshez, ugyanannak az éremnek tulajdonképpen a másik oldala. A romantika az nem csupán gyertyafényes vacsorát jelent egy étteremben, vagy odahaza, de azt is jelenti. De még hogy esetleg mit jelent, majd erre még a végén vissza fogok térni.
Ezért volt jó a kommunizmus.
Igen, mert akkor...
Elvették a világot.
Igen, és nagyon sok romantikus gyertyafényes vacsora volt abban az időben. Így van, aki benne élik, azok vissza sírják.
Akkor volt szapnyak.
Volt szapnyak. Az is, igen. Szóval sok mindent köszönhetünk a kommunizmus.
Sőt, de jobban megtalálták az a társak, ez más, mint most világosság.
Igen. És ha már erről beszélünk, akkor igen, ott van a szexuális életnek hát a zavarai, így neveztem el. Nagyon nagy kihatással van a házastársi kapcsolatra, azok nyilván inkább a kezdeti évtizedeiben, hogyha nem működik jól és nem működik rendszeresen a szexuális élet. És ide nagyon fontos bibliai idézetet hadd idézzek, az 1 Korintus 7:5. Ne hozzátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azzal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. De nagyon sokszor ugye azzal bünteti egyik fél a másikat, hogy megvonja a testét, megvonja a szexuális együttlétnek az örömét a társától. És ezt így fogalmaztam meg, hogy kísértések meleg ágya lesz a kihűlt hitvesi ágy. Ha kihűl a hitvesi ágy, akkor az bizony kísértések meleg ágyává lesz nagyon hamar. Aztán megnevezem egy ilyet, hogy lustaság. Azt is írhattam volna, hogy kényelem szeretet. Amikor nem akar valaki egyszerűen több energiát belefektetni a házastársi kapcsolatnak a javításába. Érzékeli a bajt, még az látja a tüneteket, mint ennek, hogy a vak Bartimeus, tudja azt, hogy hol van, és felméri a saját állapotát, látja azt, hogy baj van, de nem kiállt, igaz? Itt pedig nem akarja belevinni azt az energiát abba, hogy javítsunk a házasságunkon. Tudja a megoldást is esetleg, de lusta munkálkodni a házasságán. Például lusta elolvasni egy könyvet ezzel kapcsolatosan, vagy elmenni házas alkalmakra, erről is majd később lesz majd szó. Tehát kényelem szeretet, amikor egyszerűen visszariadunk a belefetett munkának a súlyából, és inkább nem. És még egyet nem neveztem, mondom a teljesség igénye nélkül, kritikus időszakoknak a kihívásai. Fontos tudni, hogy vannak kritikus időszakok a házas életben, a párkapcsolatban, a társas kapcsolatban. Ilyenek akár a gyermekeknek a születése, amikor ugye nyilvánvalóan kevesebb időfigyelem jut a házastársra, és több összpontosul a gyermekekre. Lehet ilyen egy tartósan jelentkező betegség, vagy valamilyen indokból távollét, illetve a gyermekeknek a kirepülése, ha ez szokott még egy krízis állapotot előidézni, amikor kirepülnek a gyermekek, és egyszer csak ott találják magukat a házastársak, és nem tudnak mit kezdeni egymással. Mert bele voltak szokva abba a rutinba, hogy most a gyermekeket készítjük erre, arra, egyetemre, iskolába, ide, férhez, kimentek, és most akkor most egymással kéne foglalkozni újra, illetve hát abban se kellett volna hagyni tulajdonképpen az idők folyamán, de hát ugye elszoktunk már egymástól, és már nem igazán tudunk mit kezdeni egymással. Nagyon sok házasság rokkan meg ezen a ponton, amikor például a gyermekek kirepülnek. Biztos, hogy sok minden, vagy sokkal több tünet is van, ami jelzi azt, hogy baj van, hogy megálló vizesedett a kapcsolat, hogy kezd unalmassá válni a kapcsolat, hogy out of date, hogy update-elni kellene, vagy kellett volna már nagyon rég. Nem tudom, mennyire ismerős az az állapot, influenzás időszakon vagyunk túl, vagy előtte még ki tudja, sokan már túl, sokan még előtte.
Vagy benne.
Vagy benne, igen. Hát azért ezek a tünetek eléggé nyilvánvalóak, igaz? Amikor már így kell fújni az orrot, de ezt is együtt csinálják, milyen szépen, nem? Tehát együttérzés azért még
van.
Igen, vagy egymásnak. Igen. Ezzel azt akarom mondani, hogy vegyük komolyan a tüneteket. Tehát amikor ilyen tünetek jelentkeznek, akkor ezeket vegyük nagyon komolyan. És azért is tettem mind a két felét oda a házastársnak, mert általában legtöbbször mind a két fél felelős abban, hogy a házasság megálló vizesedik. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik, hogy csak a másik, hogy mindig ő a hibás, mert ő nem figyel, mert ő hagyja, stb. Itt mind a kettőnek a felelőssége, mint hogy a házasságban mind a kettőnek a felelőssége minden, úgy az is, hogy felismerjék az unalomnak, a megszokásnak a jelentkező tüneteit, és segítsenek rajta, hogy ebből kijöjjenek. Nem csak tünetek vannak, hanem vannak nagyon valós leselkedő veszélyek is. Milyen veszélyek fenyegetik azt a párkapcsolatot, ahol egyre inkább eluralkodóvá lesz az unalom és a megszokás. Eddig foglalkoztunk a tünetekkel, mik azok, amik jelzik, hogy baj van, és hogy ebből milyen nagyon komoly veszélyek lehetnek. Na, itt az első kép, megint akkor közszemlére bocsátjuk és közszavazásra, hogy ki mit lát ezen a képen. Sok mindent ábrázol. Nyilván nem találtam meg mindig a legkifejezőbb képet, de azért bele lehet látni azt is, amit én gondolok. De lehet nyugodtan tippelni.
Mosolyszünet.
Igen.
Hidegháború.
Unatkozni. Ábrándoznak. Igen. Porrontottuk el, igaz? Vagy hogy jutottunk idáig? Lehet ezen is ábrándozni.
Pedig még
fiatalok. Így van. Vagy a televíziót nézik két különböző irányban. Tehát itt már nem egy irányban néznek, nem más, egymás mellett ülnek. Egy kanapén ülnek ugyan, de nem egymás mellett.
Kéne egy asztalosak, ki leszünk itt a kanapén.
Igen, egyik erre dől, másik arra dől. Jó, hát minden válasz nagyon jó volt. Én amilyen komoly veszélyt látok ebben, az, hogy ez az állapot ez így marad, és egyszerűen beletörődnek a felek, hogy mi már csak így fogjuk leélni ezt a rövidke kis életet, amit itt a Földön kaptuk.
Nem lehet, hogy a kedvenc foci csapat vesztett vajon?
Megtörténhet az is.
Ez még van, amikor külön szoba van csak.
Igen. Hát ez már igen, ez már az, amikor elindul valami, és aztán innentől kezdve már sok minden külön lesz. Tehát így fogjuk leírni az életünket szürkén, egyhangúan, színtelenül, nem hisszük, hogy lehet ez másképp is, hogy fel lehet frissíteni, hogy élettel telévé lehet tenni, ami megáporodott. Megelégszünk, és akkor tessék itt figyelni, megfigyelni, megelégszünk a középszerűséggel, mert hát a lényeg az, hogy együtt maradjunk. Igaz? Tehát keresztény hívő házaspárok nem válhatnak el, ez a jelszó, tehát vigyázzunk, nehogy elváljunk. Az a más kérdés, hogy lélekben már nem vagyunk egyet, és nem vagyunk igazi házasságban, de a külvilág felé tartsuk meg azt a látszatot, hogy mi még együtt vagyunk. Hát igen, együtt vannak. Ez tény és való. Egy felé alatt vannak. Egy kanapén ülnek még. De kérdés, hogy ez az a házasság, ami az Isten dicsőíti, és ami a Krisztus és Anya Szent Egyház szeretett kapcsolatát ábrázolja. Ez soha ne felejtjük el, ne tévesszük szem elől, hogy a mi házasságunknak ezt kell tükröznie. Jó. Itt már egy kicsit még mélyebbre megyünk. És itt már János bátyám sok mindent elmondott, amit én szerettem volna elmondani. Mi a következő lépés akár, a következő nagy veszély? Mit látunk a képen?
Harag.
Átfordítanak egymásnak.
Magány.
Vádaskodás, így van, magány, így van. Ez az elidegenedésnek a veszélye, a lehetősége, amely nagy mértékben ott van. És ezt én neveztem, hogy társas magány. Mert hogy itt vannak is, együtt vannak még, egy valamint ülnek. De ez már nem közösség. Ez már az elidegenedésnek a veszélye. Párhuzamos élet. Még egyfelé alatt, de lélekben már nagyon távol kerülve egymástól. Meghal az intimitás, a bensőségesség, a szeretet légkörét felváltja valami hullasztó, folytogató smog. Ez már egy nagyon komoly intőjel, amikor a társas magány az egymástól elidegenedés, az megfogtatott és lakozást tett a házasságban. Na hát ez a kép mit ábrázolhat? Vajon?
Ez egy másik asszony.
A szakértő! Így van. Aki nincs benne, az nagyon jól megfigyelő. És nagyon jól meg tudja figyelni másnak a házasságát, és adott esetben meg tudja kritizálni, mert nem tudja mondani, mit kellene másképpen csinálni.
És azért nem teszi, nem lép bele.
Na azért nem lép bele. Látja a veszélyeket? Nem akarok idejutni, ezért nem lépek bele. Így van. Hát testvérek, ez egy nagyon-nagyon komoly veszély. Ez egy nagyon komoly veszély. Azt mondtam, hogy kóbor érzelmek. Nagyon szépen fogalmaztam. Lehetett volna flörtölés, kitekintés a házasságból, félrelépés. Igaz?
Biblia szerint paláznosság.
Igen. Itt még csak ugye üdítőt visznak. Frissítik. Nem a házasságukat. Igaz? Hanem egymás jelenlétében frissülnek fel, amikor az egyik vagy mindkét fél külön-külön úgy akar kitörni, miből? Az unalmas házasságból, a szintelen, a megszürkült házasságból, hogy először csak ugye észreveszi a férfi a csinos titkárnőjét, a nő a jóképű kollégáját, vagy főnökét. Ő ezzel nem unalmas. Ő bókol, neki kedves megjegyzései vannak. Aztán elfogadja a meghívását egy kávéra, jól lehet vele beszélgetni, megértő, figyelmes. Van igazi kommunikáció, otthon már nincs, de vele lehet, mert figyel. Tessék nézni azokat a szemeket, hogy figyel, hogy issza a nő a férfinak minden gondolatát és mondatát. Igaz?
Egy-egy.
Ettől javul az önértékelésem, ettől újra fontosnak, különlegesnek érzem magam, aztán pont. Igaz? Először csak meglátom a csinos valakit, aztán elfogadom, hogy hát egy kávéra elmegyünk, beszélgetünk, ahol nincsen semmi rossz, és aztán pont, elindul az ember a lejtőn. Igaz? Miért? Azért, mert egyszerűen otthon unalmas, otthon szürke, otthon megszokott rutin van, otthon konyhaszagú a feleség, és kötényben látom legtöbbször, igaz? Ez a fiatal hölgy nem kötényben van. Nagyon szép a fogsora is, ez akár lehet egy fognosztaretlám is. De nagyon csávos az a tekintet, és azt hiszem egyértelmű, hogy mi a szándéka. és mi a célja ennek a nőnek, és lehet, hogy el is fog érni. Mert hogyha otthon unalmas, hogyha otthon szürke, akkor nagyon-nagyon nagy veszélyt jelent, hogy ebből így is ki lehet törni. És még egyet hoztam ide, megint mondom, hogy sokkal több veszély leselkedik. Próbáltam egy kicsit összefoglalni. Na, itt mit látom? Két gép is van.
Csalódott férfiak találkozása.
Csalódott, unalmas házasságban élő férfiaknak a találkozója, ahol látszólag nagyon feldobottak lesznek. Ez egyáltalán nem egy unalmas délutáni összejövetel, hanem ott van élet, ott van pezsgés, ott van sör, igaz? Barátok, haverok, vali, buli, pont van, minden van.
Buli-vali van,
így van. És a másik képen pedig...
Vásárlási mánia.
Hú, valaki nagyon-nagyon látja, érti. Így van. A veszélyt én úgy fogalmaztam meg, hogy kompenzálás. Kompenzálás. Vagyis, ha nem kielégítő a házasságom, ha nem kapom meg azt, amire szükségem van, akkor egyszerre megkeresem máshol. És nem biztos, hogy kóbor érzelmekkel egy másik asszonynak a zölében fogom találni magamat, hanem megtalálom a baráti társaságot, akikkel olyan jó el lehet tölteni az időt, és sör mellett. Ugye nyilván ezt a képet választottam, mert ebben ott van az alkohol is, de nem feltétlenül csak azon van a hangsúly, hanem egyszerűen ott vannak a barátok, akik feldobják a mindennapokat, a szürke hétköznapokat, akik között jól érzem magam, de a barátok, de lehet ez egy hobbi, amivel kompenzálok, igaz? Lehet ez akár a munka is, tehát nyilván az ital is egy szenvedély, ami aztán szenvedélyi függőségé válhat, és lehet a shoppingolás, meg még a nőknek még lehetne sok minden is. Itt nem kérdeztem meg a feleségemet, hogy soroljál még néhány ilyen dolgot, amivel ők esetleg menekülnek akkor, amikor otthon szürke és unalmas minden. Nyilván a barátnővel való beszélgetés. Figyeljük meg, ezek között vannak jó dolgok is, fontosak is, amennyiben nem kompenzálással akarja használni valaki őket. Tehát egy hobbi, a munka, a barátokkal együtt eltöltött idő, ez nem rossz önmagában. Csak hogyha nem kompenzálásra, a rosszul működő, unalmas házasságon kompenzálására akarom használni, és minden nap, és egyre többet vagyok távol otthon, mert ez a közössége sokkal jobb. A shoppingolása sokkal jobban lepött, és feldob, és értékesnek érzem magam azoktól a ruciktól, amiket megvásárolhatok a férjem pénzén.
Vagy a főnök.
Vannak párok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy mindent együtt csináljanak. Mindenhova együtt menjenek. És ha lehet, még közben fogják is egymás kezét. Nem azt mondom, hogy ez az ideális. Nem azt mondom, hogy így lehet ez ellen védekezni. Valaki ezt fullaszt meg, és azt mondja, hogy én ettől nem fulladok. Nekem kell egy kis szabadság. Nekem kell az, hogy időnként elmenjek shoppingolni. Nekem kell az, hogy időnként leüljek sörözni a barátokkal, és ez teljesen oké. Amikor már ez rendszeressé válik, és menekülés lesz az otthonból, az otthoni légkörtől, akkor van baj. Tehát nem az a cél, és nem az a megoldás, hogy mindig együtt egy levegőt szívva, mert az is aztán megszokássá is válhat. Jó, akkor foglaljuk össze a veszélyeket. Beletörődés, elidegenedés, kóborérzelmek, flörtölés, igaz, ki lépés, így módon a házasságból kompenzálás. Az első kettő esetében ugye az van, hogy látszólag ott vannak, megmaradnak, nem törnek ki a házasságból, egyszerűen elfogadják azt, hogy ez már csak ilyen. Ez így majd beletörődünk, idegenként élünk társas magányban egymás mellett, a látszatot megtartjuk, hogy azért olyan átlagos a házasság. Kívülre ez látszik. A másik kettőben viszont már van kitörés. Már egyszerűen annyira fullasztó a légkör, hogy nem bírják tovább, és valami módon ki akarnak ebből törni. Akár így, akár úgy, mind a kettő azután kiállt, hogy a házasságot update-elni kell minél hamarabb. De mindjárt kiderül, hogy mikor. Ide teszek egy zárójeles gondolatot, de egyáltalán nem zárójelben téve, hanem egy nagyon fontos gondolat. Amikor nagyfokú az elidegenedés már, akkor nem pusztán frissítésre van szükség, hanem újra alapozásra. Van, amikor a frissítés az már nem elégséges. hanem ott újra kell alapozni a házasságot. Ott már komolyabb a baj, ahol a veszélyek már jelentkeztek, egyik vagy másik, ahol a tünetek közül több is jelen van, ott már nem elég egy egyszerű frissítés, hanem ott újra kell is találni a Windows-t. Igaz? Mert ott már nem elég a frissítés. Jó, mikor kell frissíteni? Mikor kell a házasságot frissíteni? Nagyon fontos gondolat. Rendszeresen. Rendszeresen. Vagyis nem kell egyáltalán megvárni azt, hogy a tünetek közül bármelyik is jelentkezik. Azt mondtuk a tüneteknél, hogyha jelentkeztek, komolyan kell venni, viszont nem kell megvárni, hogy legyenek már tünetek. Vagyis rendszeresen, folyamatosan a házasságot frissen kell tartani, frissíteni kell. Nem kell várni a tünetek jelentkezéséig. A számítógépen be lehet állítani, akik értenek hozzá, be lehet állítani mit? Automatikus frissítést. Tehát van egy olyan, hogy beírom, hogy automatikusan, hogyha talál az interneten, a talál a világhálón alkalmazást, amivel frissíteni tudja a programot, akkor ezt automatikusan megteszi. Ebből azt vegyük át, hogy ezt rendszeresen megteszi a számítógép, mert be van állítva, viszont ez a mi életünkben nem megy automatikusan. A frissítés az nálunk nem megy automatikusan, úgy magától. Csak úgy időnként még alszunk, addig felfrissül a házasságunk. Ez nem így működik. Hanem akkor hogyan? És akkor itt érünk el tulajdonképpen a lényeghez, vagy a címnek a kifejtéséhez. Hogyan kell frissíteni a házasságot? Mi által? Megint több minden lehetséges, valószínűleg a könyv az több mindent is felsorolhat. Én azt hiszem, hogy 6 pontot fogalmaztam meg magamnak.
Titkárnő nincs benne.
Titkárnő nincs benne. Nincs benne. Az első dolog az érzelmi intelligenciának a fejlesztése. Egyre több szakember mondja és állítja azt, hogy nagyon sok múlik a kapcsolatokon, a házastársi kapcsolaton is, hogy mennyire fejlett a házaspároknak az érzelmi intelligenciájuk. Nem a másik az IQ, hanem az EQ, vagyis az érzelmi emotional intelligencia. Minél intelligensebb egy pár érzelmileg, annál jobban megértik, tisztelik és becsülik egymást, annál nagyobb valószínűsége annak, hogy boldogan élnek együtt, még meg nem halnak. Mit jelent az érzelmi intelligencia? Az, hogy felismerem a társamban, és először önmagamban is, önmagamban és a társamban felismerem a valódi érzelmeket, és azokat kezelem, a helyén kezelem, és jól kezelem önmagamban is, meg a társamban is. És ezt lehet fejleszteni. Ugye volt ott a tünetek között az érzelmi elszegényedés, amikor nem közlünk érzelmeket. Maximum csak indulatkitörés van, vagy haragkitörés van, de nem közlünk valódi érzelmeket. Nem tudunk beszélni róluk. Magunk sem ismerjük fel a valódi érzelmeinket. Magunkban sem, a társunkban sem. Ezt lehet is kell fejleszteni. Gottman, akinek a könyvét nemrég vettem meg, John M. Gottman, a Jól működő házasság 7 alapelve ezzel a címmel adott ki könyvet. Még nem olvastam el, most fogom csak ezután. Ő beszél többek között erről, és ő javasol egy olyat, hogy szerelem térkép. Szerelem térkép. Tessék megjegyezni, és aztán tessék tanulmányozni ezt a térképet, mert nagyon fontos. Mit jelent a szerelem térkép? Nagyon sok kérdést felsorol ott, ezekre most nem akarok kitérni, de csak ilyenekre, hogy mit szeret a társam? Mi a szeretet nyelve? Kik a barátai? Tudom? Ismerem a barátait? El tudom őket sorolni? Milyen meghatározó események voltak az életében? Mitől szomorú? Mi az, amire vágyik? Mi az, amit nem szeret? És így tovább. Tehát egyszerűen megismerni a társunkat, ezt ugye házasságkötésekor szokták ezt eljátszani, ahol van ilyen program a házasság kötések alkalmával mennyegzőkön, egymással háttal leülnek, leveszik a cipőket, átadják ugye egyiket az egyiknek, másikat a másiknak, és akkor felteszek kérdést nekik, hogy akkor ki szokott mosogatni? És akkor felnyújtják, hogy akkor inkább a férj, vagy inkább a feleség. Vagy kinek a dolga lesz majd a gyereknevelés, és akkor mások, hogy ki hogy nyújtja fel. Mennyire ismerik egymást? És kiderül, én többször voltam, vagy több ilyen mennyegző voltam, ahol ezt eljátszották, hogy úgy nagyon szépen kijöttek az eredmények, nagyon jól ismerik egymást a házasolandók, vagy a házasságot, frisse házasságot kötöttek, csak hogy aztán ez az idő múlásával valahogy elveszítik a térképet. A szerelem térképet elveszítik. És már nem fogják tudni azt, hogy mi bántja igazán, mitől szomorú, mi okoz neki gondot, hogyan viszonyul ehhez a dologhoz, és így tovább. Tehát készítsünk szerelem térképet. És ezeket persze nem csak tudni kell, nem csak ismerni kell, hanem alkalmazni is, amikor megtudom, hogy mi az, ami örömet okoz neki, mivel lehetem meg, és így tovább. Hát érzelmi intelligencia fejlesztése. Aztán a következő a romantika. Ugye azt mondtuk, hogy hiányzik a romantika a házasságból, illetve hiányzik az udvarlás. Kedves férfi, testvérek, férjek. Nagyon sok feleség panasza, hogy a férjek leállnak az udvarlással a házasság után. Gondoljuk, hogy hát logikus, nem? Hát most már minden udvaroljak, hogyha már egyszer hozzám jött, nem? Hogyha egyszer már megnyertem a szívét, hogyha egyszer már az enyém lett, igaz? Akkor most már minden udvarolni tovább? Hát mit kell még meghódítani, hogyha egyszer már meghódítottak? Igaz? Csak hogy nem csak megnyerni kell a házastársunknak a szívét, hanem meg is tartani. Igaz? Már ez a nehezebb. Hamis biztonságérzet miatt nem udvarolunk tovább. Ő már az enyém. Nem? Ő most már mellettem marad. Hogy milyen kapcsolatban, az más kérdés, de most már az enyém mellettem marad. És nem udvarolunk tovább. De rettentően féltékenyek leszünk bárkire is, aki úgy pozitív megjegyzéseket tesz a feleségünkre, esetleg amit nem veszünk észre. Hogy most jól áll a haja, hogy most csinos, hogy most ez jól összetársadott a ruháját, mert minden. Mi nem mondjuk, de hát minek mondjuk? Hát látjuk, egyértelmű. Mi nem mondjam, hogy szép vagy, amikor tudod, úgyis. Magadról már mondtam annyiszor, még udvaroltunk. Igaz? De bezzek, hogyha valaki ezt frissen elmondja neki, arra bizzek felfigyel a feleség, és számon kérő, te viszont nem teszel nekem ilyen megérzéseket. Mert magától értetődőnek veszed esetleg. De valaki szereti hallani. A legtöbben a feleségek közül. Így van, kedves feleségek. Így van. Romantika. A szürke egyhangúság ellen jó ellenszer. A romantikába ágyazott. Egyszerű beszélgetés, kommunikáció, közösség, szexuális együttlétés akár. Tehát, hogy vigyük bele az érzelmeket, vigyük bele a romantikát, vigyük bele az udvarlást újra a házasságunkban. Aztán, következő, közös programok. Közös programok. Megdöbbentő az, hogy férnek és feleségnek milyen kevés közös programja van. Hát általában az, hogy megvan a párhuzamos élet. Ki hol megy dolgozni, a másik hol megy dolgozni. Este hazajönnek, akkor gyorsan megbeszélik, hogy mi van a gyerekekkel, mit kell csinálni. És egyszerűen a közösen megélt programok, azok valahogy kivesznek a kapcsolatból, a házasságból. Sok mindenről lehetne itt beszélni, ott letettem két dolgot, hogy könyv szolgálat. Különösen fontos akkor, amikor már gyermekek is vannak, és a velük való közös programok is vannak, hogy tudatosan kell keresni a lehetőséget, hogy több időt töltsünk csak kettesben. Mert általában az van, hogy kompenzáljuk azzal, de hát együtt vagyunk, ott vannak a gyerekek is, mind együtt vagyunk, igaz? De ez nem a páros együttlét. Nekünk arra van szükségünk. Az építi, az frissíti a házasságunkat, ha csak ketten vagyunk együtt. Ilyenkor mit kell tenni? A gyerekeket szépen lepasszolni nagyszülőkhöz, hogyha vannak, igaz? Ha nem, akkor szomszédhoz, bárkihez, és csak kettesben tölteni az időt. Meg kell keresni a lehetőséget. Olyan nincs, hogy nincs. Olyan nincs, hogy nem lehet. Egy estét, egy napot, egy hétvégét, egy hetet, bármennyit, de nagyon fontos és nagyon el fogja mélyíteni a kapcsolatunkat, a közösen megélt sok minden. Legyen az akár a közösen elolvasott napi ige, közösen olvasott könyv, amit aztán közösen megbeszélünk. Ha nem is egyszerre olvassuk, mert nyilván ez nem mindig kivitelezhető, de közösen ugyanazt a könyvet olvassuk esetleg, és utána megbeszéljük. Vagy közösen vállalunk valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, és azt úgy együtt végezzük. Ugye mert vannak szolgálatok, csak ő ott, én itt, és megint csak nem találkozunk egymással a közös szolgálatokban. Közös kertészkedés például, és akkor én hoztam nektek, testvérek, néhány képet. ezek a képek a érszülősi templom kertet ábrázolják. Nem dicsekedni akarunk velük, hanem csak egyszerűen bemutatni, mégpedig azért, mert ezt a kertet a feleségemmel ketten terveztük. És kiviteleztük is. Elének a férje segített bennünket lerakni azokat a kis tér elválasztó elemeket, mert ahhoz ő élt jobban, de azt lehet mondani, minden más zöldet, mert még a gyepszőnyeket is együtt tettük le a feleségemmel. Elmentünk, az nagyon érdekes volt, engedjétek meg, hogy ennyi személyest elmondjak. Megrendeltük Debrecenbe a gyepszőnyeket, csak azt tudni való, hogy akkor, amikor felszedik, akkor frissen el kéne hozni. Tehát úgy kellett ütemezni, hogy akkor menjünk érte, elhozzuk. Igen ám, de tettünk egy ilyen, na most felrevődik akkor, hogy jó legyen, egy ilyen ajánlatot a fiunknak, mondom azt, hogy könnyelmű ajánlatot, hogyha elolvassa az egri csillagokat, akkor elviszük Egerbe. Ha nem elolvassa? Képes volt elolvasni az egri csillagokat, ami fiunk, így hát az ígéret szép szóval betartják úgy, hogy el kellett vigyük Egerbe, és persze össze kellett kapcsolni valahogy ezt a kettőt. Tehát elindultunk reggel, megjártuk Egert, és visszafele jövő Debrecenbe felvettük a gyepszőnyeget, igen, de azt a Pestele is kellett tenni. Úgyhogy a fiunk tartotta a lámpát, mi pedig vágtuk a gyepszőnyeget, és tettük a feleségemmel. De ez egy nagyon áldott közösségformáló erő volt, hogy ezt a kertet ketten együtt tervezhettük. Ilyen gyönyörű szép magnólia is virít ebben a kertben. Szóval bármi, sok minden lehet, amit közösen tervezni dolgokat. Közös bevásárlás, ugye? Feleségek szeretnek shoppingolni, de lehet azt is esetleg együtt, időnként, nem mindig, de időnként az is lehet egy közös program, igaz? Valahogy összehozni, hogy közösen vásároljunk be. A lényeg az együttléten van. A lényeg a minőségi idő van, amit együtt töltünk el. Mert az, hogy együtt vagyunk, hogy egymás mellett alszunk, igaz? Az nem minőségi idő, hanem az csak együttlét valamilyen más formája. Tehát közös programok, nagyon-nagyon fontos. Aztán kreativitás. Meglepetés, új dolgok. Nem tudom, hogy mennyire szeretik a házaspárok. A feleségek szokták szeretni a kellemes meglepetéseket. Időnként szükséges valami új ötlettel előállni, meglepni társunkat, akkor, amikor nem számít rá. A feleségem az teljesen kiborulna akkor, hogyha én Valentin napra vinnék neki virágot. Azt mondta, hogy meg nem merjem tenni, hogy én Valentin napra erre az amerikánál álló szokásra, én most, mert mindenki ezt csinálja, akkor én is veszek neki egy csokor virágot. Nem.
Mert is van.
Kizárva. Bármilyen más alkalom, amikor nem gondol rá, amikor teljesen nem is hiszi, vagy gondolja azt, hogy kap valamilyen virágot, na akkor, ha meglepem, attól aztán nagyra tud örülni, hogy azt ki nem lehet mondani.
De nem fakusz.
Tessék? Nem fakusz. Nem fakusz. Az is szépen tudni rá...
Meg is kérdezni, hogy megkérdeztem, hogy ez most miért van, azt azért, mert szeretem.
Na, mit derülnek
ki? Így van. Ez is ugye kötődik mihez? A szerelem térképhez. Tudom, hogy mi okoz neki örömet. Meg mikor okozott neki örömet, és esetleg nem mást. Mikor, mire vágyik, és meglepem vele. Persze, nyilván lehetnek olyan vágya is, amit hirtelen nem tudok teljesíteni. Csillagokat most hirtelen nem tudom mind lehozni egyszerre, de csak napránként. Igen. Viszont, ha kell áldozatok árán is teljesíteni valamilyen álmát, vágyát. Vágyik egy új kalátra, régóta vágyik egy új jó csizmára, akkor félreteszem a megspórolt pénzemet, igaz, elkülönítem és megveszem, vagy odaadom a pénzt, hogy felolja meg magának. Próbáljuk ki, meglátjuk, hogy frissül a házasság. A házasság, házas és családi élet nagy része amúgy rutinszerű munkát végzéséből áll. Egy-egy jól időzített, kellemes meglepetés, kreativitás nem csak felér egy frissítéssel, hanem akár egy véletömlesztéssel is fel tud élni. És akkor ilyen kicsi tippeket hadd osszak meg, lehet egyebeket is. Kicsi kártya elhelyezése például a vacsoránál a tányérjára, vagy a reggeli, azzal várni, hogy elkészítem, megterítem a reggelihez, hogyha együtt reggelizünk, és akkor egy kicsi gátja csak, hogy szeretlek, hogy fontos vagy neked, hogy gondoltam már. Ez nem kerül sokba, hát leírni két szót ez. De nézzük meg azt, hogy mit vált ki hatásomból. Aztán szerelmes SMS küldése. Na, ezzel vigyázni kell. Valahol készítettek felmérést, képzeljék el, megkértek házastársakat, hogy teljesen úgy váratlanul, hirtelen küldjenek szerelmes SMS-t a házastársuknak. Döbbenetesek voltak a reakciók. Írja a társ, a feleség, férjének, szeretlek, rád gondol, stb. Fél visszaírja. Összetörted a kocsit? Vagy kirúgtad a munkából? Elment az eszed? Voltál orvosnál? A legtöbb reakció ilyen volt. De miért? Nem szoktál gyakorolni. Kiderült, hogy ez legutóbb az utalásból történt, 20 éve, 30 éve, és biztos, hogy arra gondol, hogy itt most valami nagy baj történhetett. Ha így kezdi, ír egy ilyet, hogy biztos összetört a kocsit. Biztos valami történt. Csőrekedésen otthon elázott az egész ház. De én szeretlek téged. Gyugi! Miért fontos ez? Azért, mert erőt kapunk a folytatáshoz, a rutinszerű munkák folytatásához is. Jobb kedvel végezzük ezeket a munkákat, és tele lesz töltve a szeretett tankunk. Ez nagyon fontos, hogy tele lesz a szeretett tankunk. Egy kicsi meglepetés, egy kicsi kreativitás, odafigyelés, figyelmesség, minőség, idő, ez teliteszi a szeretett tankunkat. Tehát kreativitás. Aztán, ezt így neveztem el, hogy lelki szakszervíz. Ez a házassági hitépe, aki érti, azt tudja. Inspekcia technika periodika. Ami azt jelenti, hogy a kocsit is két évente, most már az új törvény szerint a 12 évesnél a régebbieket évente kell szakszervizbe vinni, és felülvizsgálni, igaz, hogy milyen technikai paraméterekkel van, hogy alkalmas-e az úton való közlekedésre. No, hát így van az a házassággal is. És ez házas alkalmakon való részvételt jelent többek között az én olvasatomban, ezek a kimondott lelki házassági szakszervizek. Fontos, hogy időnként részt vegyünk olyan alkalmakon, ahol kimondottan a párkapcsolattal foglalkoznak. Legyen az egy házas csendes hétvége, egy házas nap, ami panika szervezte például, legyen az egy házas hétvége, ugye ez nagyon ideális, egy házas tábor, de ezt nem lehet megspórolni. Amikor amilyen intenzíven együtt vagyunk itt az ige körül egy hétvégén, na ugyanilyen intenzíven foglalkozni a házasságunkkal, ezek olyan erőforrást rejtenek magukban, ami valóban nagy mértékben fel tudja frissíteni a házasságot. Tapasztalatból beszélek, tehát semmit nem javaslok a testvéreknek, amit én magam nem éltem volna át, és nem tapasztaltam volna meg. Mi két ilyen héten voltunk Magyarországon, még Pálhegyi Feri bácsiéknál, és nagyon-nagyon sokat javult tőle a házasságunk, nagyon sokat lendített rajta. Otthon is ezért indítottunk be ilyen őszi meg tavaszi házaspári csendes napokat, hogy fontos-fontos ez a lelki szakszerviz, házassági szakszerviz, hogy ezeken mélyüljön, frissüljön a kapcsolat. Persze jó lenne ennek, mint ez az álmunk, vágyunk, imádságunk, feleségemmel, hogy legyen nálunk is egy lefedettség itt Erdélyben, Párcióban, mint van Magyarországon, Biblia házassággondozó szolgálat, mert egyre nagyobb szükségét látjuk ennek, hogy gondozzuk a házasságokat, mert nagyon sok a megálló vizesedett házasság, és az ugyanolyan nem jó, mint amikor már válással fenyegetik a kapcsolat. Jó, és az utolsó, ezt elneveztük H-vitamin kúrának, hithumor hűség, ez a H-vitamin, a három H-vitamin, ez most vagy Pálhegyi Feri bácsitól származik, vagy Gyökösi Endrétől, valakitől, de nagyon jó és nagyon előszeretettel szoktuk ezt mi is használni. Hit, humor, hűség. Nyilván mindegyikre nagyon nagy szükség van a házasságban is. A hit és a hűség az talán egyértelmű. Én most a humorra szeretnék kitérni a témánk szempontjából. Most ez válik egy kicsit hangsúlyossá. Aki mást felüdít, maga is üdül. Személyes tapasztalat, hogy a humor sokat segít. Nagyon sokat tud segíteni. Oldja a feszültséget, a stressz helyzetet. Persze nyilván nem csoda gyógyszer, tehát nem mindig oldja a feszültséget az, hogyha bedobok egy anyósviccet a feleségemnek, sőt lehet, hogy ezt a visszajára fordítja, de azért ezt is tapasztalatból mondom, és a feleségem, ha itt lenne, akkor meg tudná erősíteni, hogy valóban humorral sikerült nagyon sokszor átlépnünk olyan megrekedéseken, elakadásokon, és tényleg a humor segített, hogy ezt úgy humorosan valahogy elütöttük, és akkor tovább tudtunk lépni. Amúgy meg voltunk rekedve valamivel, és egyszerűen begörcsöltünk. Stresszeltünk magunkat valami miatt, és akkor jött egy humor valami, és feloldottam, és tovább tudtunk lépni. Tehát nem csak a gyógyszer a humor, nem alkalmazható minden esetben, de azért nagy szükség van a házasságban a humorra. Hát, a legvégén, ráda testvérek, egy jó kis frissítő.
Itt már nincs senki.
Itt már nincs senki, itt már csak a frissítő van, mindaz, ami kell a házasságunkhoz, igaz? És akkor azt kívánunk, hogy váljék egészségünkre mindaz, amit elfogyaszthattunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Remélem, nagyon nem léptem túl a határidőt. Nem.